Kemény kötés.
Gyakran elveszünk a könyvek kínálatában. Hogy döntsek? Borító? Szerző? Téma?
Melyiket vigyem ma az ágyba?
Kortárs szerzők, kortárs szerkesztők, kortárs kiadóktól.
Kemény kötés. Könyvekről a fűszövegen túl.
A Jósvera műsora. Üdvözlöm, kedves hallgató, Hajós Vera vagyok. Amikor a mai műsorhoz összeválogattam a könyveket, akkor az jutott eszembe, hogy vannak dolgok, amik szebbé teszik a hétköznapokat. Ilyen a zene, egy finom bor, egy különleges sör, vagy egy vonzó nő vagy férfi. Sajnos az utóbbihoz, bár könyvet találtam, beszélgető társat nem. Természetesen a műsor sajátja, hogy a könyv maga nem maradhat ki a felsorolásból, mint ami szebbé teszi a hétköznapjainkat. Kezdjük a zenével. A fiatal Johann Sebastian Bachot nagyon izgatta, hogyan tud minden egyes hangra tokátát és fugát írni, hiszen a korabeli hangolási móddal a félhangok sehogyan sem jöttek jól ki. Farkashangnak hívták, nyilván, mert legjobban egy vonyításra emlékeztetett. Nehogy azt higgye, kedves hallgató, hogy olyan könnyű elmagyarázni, pláne megszólaltatni manapság ezt a problémát. Már magához a felvételhez is segítséget kértem egy nálamnál a téma iránt jártasabb barátnőmtől. Nagy változáson ment keresztül a sörfogyasztás nálunk is. A rendszerváltozás, mint annyi mással, ennek a minőségével is megismertetett. Nem mintha a cseh és a keletnémet sörök között ne lettek volna jobbak is, de a mai kínálatot, sokszínűséget meg sem közelítette. Egyetem után Kőbányán dolgoztam, gyakran jártam a kőbányai sörgyár felé, ahol a gyári boltban az ott dolgozók frissen főzött sört vehettek csatos üvegben, kuponra. Volt is másodlagos kereskedelme ennek. Mindig tömegek voltak a gyári bolt előtt, vélhetően az árérték helyes aránya okán. A bor nimbusza is az elmúlt 20 év eredménye. Kialakult a borsznobizmus. Hogy ez baj-e vagy sem, nem tudom, engem irritál. Benfentes, tolvaj nyelven beszélnek a borokról, rendszeresen megszemélyesítik, mintha maga Bacchus állna minden pohár mögött. Ezért is szimpatizálok az ajánlott könyvvel, mert ennek szerzője szabad gondolkodó borivóknak hívja azokat, akik kerülik ezt a benfentes nyelvet, és maguk akarják felfedezni az íz élményt. Ennek a műsornak nem titkolt célja, hogy a könyvek iránt felkeltse az érdeklődését, kedves hallgató. Éppen ezért, ha a beszélgetés végén elhangzó kérdésre megküldi a helyes választ, akkor ezzel részt vesz a sorsoláson és könyvet nyerhet. Akkor vágjunk bele. A Tipotex könyvkiadó adta ki Jens Joller, A világ hangolása, Bach ifjúsága című regényét. A könyv zeneelméleti vonatkozásairól Józsa Ágnes beszélget Eckert Sándor zongoraművésszel, a Liszt Ferenc Zeneakadémia tanárával.
Ez egy európai probléma volt mondjuk már így az 1600-as évektől kezdve, amikor beindul már egyfajta mobilitás a zeneművészeti piacon, tehát utaznak, vándorolnak, néha már csapatok is, szó van arról, hogy vendégművészeket fogadnak udvarokba, stb.
Gondolom, tehát a hangszerek is fejlődtek.
A hangszerek is fejlődtek, de a lényeg az, hogy kezdett felmerülni az igény arra, hogy mint ahogy manapság a globalizáció működik, hogy legyen egy globális hangolási rendszer, mert minden városnak, minden fejedelemség, minden udvari zenetársasának más-más volt a hangolási módszer. Nem csak az, hogy az A más magasságokon volt, hanem az egyik az egy kicsit itt módosította a hangrendszert, a másik amott, tehát egy teljes káosz uralkodott Európában. Ez volt az egyik alapprobléma. A másik alapprobléma az, amiről a könyv szól, hogyha mi a tiszta hangolást, tehát a fizikai értelemben tiszta hangolást veszük, akkor a hetedik oktávában létrejön már egy olyan kis különbség, amit ugye a pitagoraszi kommának hívjuk, ami már egy olyan eltorzulást eredményez, hogy igazából már nem halljuk tisztának az oktávot. Egy-két oktávon belül ez még nem probléma, de a hetedik oktávnál már akkor az eltérés, hogy bizony azt már hamisnak halljuk. Na most, ez volt az alapja annak, hogy a régi hangolású előadásoknak volt egy óriási előnye, és ezt kell kihangsúlyozni. Nevezetesen az, hogy abban a hangolásban minden hangnemnek karaktere volt, színe volt, és ezért a hangnemekhez hozzátársítottak különböző hangulatokat, különböző tartalmakat. Tehát nem kellett az előadónak manipulálni a hangszerét, hogy ilyen hangszín olyan, hát az a hangnem, az maga megadta a sajátosságát. Ezt már nem tudjuk manapság elképzelni, mert a fülünk annyira hozzászokott ez a torzított hangoláshoz. Ugyanakkor viszont nem véletlen, hogy a régi korok zenéje csak néhány előjegyzésnyi távolságban elmerészkedni, mondjuk a 3 kereszt 3B, nagyon-nagyon ritkán esetleg egy negyedik. Tudnék, minél távolabb kerülünk a C-dúrtól, az alaptól, annál hamisabbá kezdtek válni ezek a hangolások az előbb említett okokból. És akkor egy idő után már nem volt meg a hangszíne annak a hangnemnek, hanem már egy elég kaotikus, tehát olyan, mint egy rosszul hangolt cimbalom, úgy szólt minden. Most ezért kezdtek el azon dolgozni, hogy lehetne valami olyan hangolási metódus kitalálni, amelyik át tudná hidalni ezt a problémát. Természetesen nem elsősorban az volt, hogy minden hangnembe tud játszani, hanem az volt a lényege, hogy mindenütt ugyanúgy gondolkodjanak. Tehát hangsúlyozom, hogy ez volt az alapja, és közben rájöttek arra, hogy ha megfordítják a dolgot, és egy optimális távolságnak veszik az oktávot, és azt felosztják 12 egyenlő része, ami természetesen torzítja a természetes hangolásnak a hangközeit, azt viszont multiplikálni lehet, tehát ott ez a globalizáció a hangnemek között létrejött, és tulajdonképpen a könyv, ha jól értem, afelett kesereg, hogy Bach rádöbbent arra, hogy fantasztikus lehetőség, hogy bárhova tudok modulálni, bármilyen hangnemet tudok komponálni, de elvesztettem a zenének azt az egészen különleges jellemzőjét, ami az előbb említett hangszínek és a hangnemek kapcsolatából fakadt. És tulajdonképpen csak ez az, amit erről érdemes beszélni pluszban, mert ez a lényege, hogy nyertünk ugye egy globálisan mindenre használható hangközrendszert, és elveszítettünk egy csodálatos lehetőséget, az, hogy a hangnemek önmagukban élni tudtak.
Mindent meg akart tanulni a szenvedélyekről, mondta Bach Erdmannak, amikor visszatért Lüneburgba. Azt persze már régóta tudja, hogy a zene képes nem csak ábrázolni az emberi érzelmeket és szenvedélyeket, hanem elő is hívni őket az emberi szívben. Ő viszont mindent tudni akart erről. Például, hogy milyen módon és milyen erő által hívja elő a zene a lelkünkben ezt vagy azt a szenvedélyt. Hogyan lehetséges ez? Nos, felelte Erdmann, René Descartes, a filozófus már évtizedekkel ezelőtt rájött, hogyan kelt a lélekben szenvedélyeket a zene. Nagyon egyszerű. Egy hang vagy hangsor rezgésbe hozza a levegőt, a levegő a dobhártyánkba ütközik, amely megmozdít 3 kicsi csontocskát. Ezek a csontocskák összeköttetésben állnak a legfinomabb idegekkel, amelyek egyenesen a tobozmirigyhez vezetnek. A tobozmirigy, mint közismert, a lélek helye. A lélekben, vagyis hát a tobozmirigyben minden összefut. Az értelem üzenetei és parancsai épp úgy, mint az életszellemek, amelyek a szívből a véráramban jutnak el az agyig. A tobozmirigyben az életszellemeket az értelem befolyásolja, azok megváltoztatva visszatérnek a testbe, és mozgásba hozzák az izmokat. Így van csodálatos módon minden mindennel összekötve, a test az aggyal, az értelem a lélekkel, és hát a zene az életszellemekkel úgy szintén, mely utóbbiak szenvedélyeink okozói. Ez tehát azt jelenti, mondta Bach, miközben befordultak a halkereskedők negyedébe, hogy mi zenészek a hangszereinkkel, mint egy mechaniké befolyásolni tudjuk az emberi lelket? Azt jelenti, mondta Erdmann. A zenének mágikus ereje van, Bach. Ti, muzsikusok, a lélek mágikusai vagytok. Bach megtudta Erdmanntól, hogy a zene természetes avagy fizikai úton képes hatni a lélek szenvedélyeire. De hogy milyen mágikus eszközökkel lehet előhívni éppen ezt vagy azt a szenvedélyt a hallgatóban, még aznap megtudta Georg Böhmtől. Az eszközök egész arzenájával rendelkezik a zenész, mondta Böhm, valóságos bűvészdoboz birtokosa, csak félre ne értse Bach a szót. Már a hangnem megválasztásának is megvan a maga hatása. A C-dúr például ragyogó és hegyke, melyben szabadjára tudjuk engedni az örömünket. A C-moll rendkívül lágy, ugyanakkor szomorú is, és magában hordja annak a veszélyét, hogy elálmosít. A D-dúr természetéből fakadóan makacs és éles, így lármás, vidám és harcias darabok komponálására a legalkalmasabb. Ezzel szemben a D-mollban van valami alázatos és nyugodt, az áhítat legalkalmasabb kifejezője, és így tovább. Nem kevesebb befolyással bír a szenvedélyekre a ritmus megválasztása. A hármas ütembeosztás, vagyis a háromnegyed, illetve a hatnyolcad alapvetően viharos és szenvedélyes, míg a kettes ütembeosztás nyugodtabb, békésebb, higgadtabb. Habár itt a tempó is bizonyos szerepet játszik, a lassú, vontatott tempóban van valami ünnepélyes, szomorú, elmélyülő, a gyorsban pedig valami vidám, táncos és derűs. A zenének a szenvedélyekre gyakorolt hatásában azonban a legnagyobb jelentősége a hangközöknek van. A tág, oktávhoz közelítő hangközök kitágítják az életszellemeket, és derűvel töltik el a kedélyt. Ezzel szemben a kis hangközök összezsugorítják az életszellemeket, és szomorúságot okoznak. A legszomorúbbnak természetesen a legkisebb hangköz a félhang hat, a legeslegszomorúbb pedig az úgynevezett passus duriusculus, a lefelé haladó kromatikus menet, amely a legnagyobb fájdalom és a legmélyebb gyász kifejezője. Ezzel azonban elérkeztek a zenei alakzatokhoz, ami külön téma is messzire vezet. Mit ért zenei alakzaton? Kérdezte Bach rögtön a következő óra elején. Egy alakzat, magyarázta Böhm, egy bizonyos zenei fordulat. Hasonló a beszélt nyelv kiszólásaihoz, szófordulataihoz, közhelyeihez. Éppen ezért az utóbbi időben egyre gyakrabban zenebeszédnek is mondják.
Természetesen manapság mondjuk egy zongorán imitálni tudunk mindenféle hangszíneket, tehát azt az illúziót tudjuk kelteni, hogy egy D-dur mondjuk fényes, ünnepi pompát, vagy jubilát.
Tudunk egy fényes, ünnepi pompát?
Hát, tudnánk, ha tisztán lenne hangolva a zongora, de nem félek, hogy nem. Tehát mondjuk egy D-durnak fénye van. Tehát...
Fénye van, igen.
Most ugyanezt megtobcsolja a C-durba, de az már másképp szól. Egy desz-dur, ott ezt nem lehet. A desz-dur az egy puhább, lágyabb hang. Nem? Egy F-dur az egy melegebb hang. Nem? De tudom az F-dur is úgy játszani, hogy... Mondom, a mai zongorán bármit meg tudunk csinálni. A régebbi koroknak, mondom, volt egy szabályzata is, hogy tudom, melyik hangnem. Még színeket is rendeltek a hangnemek mellé. Tehát a barokkban ez egy bevett gyakorlat volt, hogy szimbolikája is volt ezeknek a hangnemeknek. De most a hangolás szempontjából ennek már nincs nagy jelentősége. Annak viszont van, hogy egy olyan kaliberű ember, mint Johann Sebastian Bach, képes volt minden hangnembe írni. És azt az örömöt, vagy azt a rácsodálkozást, azt azért el tudom képzelni, mondjuk életébe először mondjuk B-mollba, vagy S-mollba, vagy Fis-durban komponálhatott darabot. Olyan hangnemekbe, amit ők azt megelőzően az életében nem használt. Lehet, hogy improvizálás közben néha eltévedt oda, de mint alaphang nem, és ezt már nem tudjuk elképzelni, ez micsoda nagy felfedezés lehetett számára. Hát nem véletlenül, hogy írt ezt a két kötet hatalmas mennyiségű Voltempertes Klavír Preludium és Fugát, ami ugye ennek a ünneplése tulajdonképpen. Érdekes van az, hogy a jól temperált zongora, az azt jelenti, hogy a rosszul hangolt zongora, illetve nem zongora, mert a klavír abban az időben billentyűs hangszereknek volt a közös elnevezése, és tulajdonképpen azáltal, hogy valami rossz lett és használható lett, azáltal a jóságát elvesztette. Sajnos ez az élet egyéb területén is így van, hogy azzal, hogy most motorizálva lett az életünk, csomó előny van, de közben elkorcsosodik a járásunk, egészségünk, stb. Tehát ugyanez történt a zenében.
De mi pedig a Bach-féle csodát élvezhetjük.
Hát persze, hát a Bach-féle csoda, ugye, hát igen, hát aztán ennek a tulajdonképpen a végállomása az a Wagneri olyanfajta kromatika, ahol gyakorlatilag már tényleg arról szól a dolog, hogy ezzel a hangrendszerrel bárhova el tudunk modulálni, gyakorlatilag már értelmetlen az egész dolog, mert nincs tovább. A legfontosabb az a régi hangolásnak az a tulajdonsága, hogy minden hangnemnek megvolt a saját maga hangszíne, karaktere. Ezt elveszítették az új hangolással. Egyébként szeretném mondani, ez nem úgy történik, hogy egyik pillanatra másra átállt, rengeteg átmenet volt. Ez a Werkmeister féle hangolás is egy köztes állapot volt, ez még nem az volt, ami most van. Tehát ez egy ilyen 20-30 évig tartó folyamat átalakulás volt, de az eredménye az lett, hogy elvesztették a hangnemek a sajátosságukat, az pozitívum pedig az, hogy bárhova lehetett modulálni, bármilyen hangnembe lehetett komponálni.
Eckhardt Gábor zongoraművésszel, a Liszt Ferenc Zeneakadémia tanárával beszélgetett Józsa Ágnes, Jens Joller a világ hangolása Bach ifjúsága című regényében felvetett zeneelméleti problémáról. A könyvet a Tipotex könyvkiadó adta ki. Ha szeretnél nyerni könyvet, akkor arra válaszoljon, hogy hívták azt a zongoristát, aki a hangolás dilemmáját feloldotta. Megfejtését a keménykötés kukac.civilradio.hu címre várom. Korvin a könyvkiadó adta ki Vétek György, Rosenstein Róbert, Sör könyv című munkáját. Vétek György szerzővel beszélgetünk. Az interneten olvastam ezt a szöveget, hogy 2011-es Sör rendszerváltás.
2011 volt az az év Magyarországon, ezt nagyon hangsúlyozzam, hogy Magyarországon, amikor az történt, hogy a nagyobb közönség is szembe találkozott olyan sörökkel, amikre eddig még nem. És fölismerték azt, hogy a sör az sokkal több, mint egyszerű, sárga, kicsit kesernyés ital fehér habbal a tetején. És a sör mögött lényegesen több kultúra, tudás van, mint amit eddig belegondoltak.
A politikai rendszerváltáskor, ahogy olvasom a könyvben, történt Magyarországon egy nagy nyitás. Hirtelen borzasztó mennyiségű sörfőzde kezdett el működni. Miért kellett akkor ilyen sokat várni erre a sörrendszerváltásra?
Ez azért csalóka, hogy a rendszerváltás után, a 90-es évek elején ilyen sok sörfőzde indult el Magyarországon, több mint 300. A szüretlen sört, mint félkész terméket kifeltették az adórendszerből. Magyarul nem kellett utána adót fizetni. Ezért nyilvánvalóan sokkal olcsóbb lehetett, mint a nagyüzemi szűrt sör. Ugye a magyarok a szűrt sörhez szoktak hozzá, hát ez egy picit opálosabb volt, viszont jóval olcsóbb. Az alkoholtartalom ma megvolt. Az, hogy ízre milyen volt, hát az ugye, azt inkább ne firtassuk így utólag. Igazságtalan lenne mind a 300 valány sörfőzdéről ezt mondani, hogy ihatatlant készített. Voltak, akik mondjuk azt, hogy valami küszöböt megütött az, amivel kirúgkoltak. Miután ezt az adórést nagyon gyorsan betömték, már nem volt annyira olcsó a sör.
Még mindig egy kicsit az elméleti résznél maradnék. Nagyon hibásnak tartja azt a szóhasználatot, hogy házi sör, meg hogy kézműves sör. Kis üzemnek hívja, vagy mikrosörüzemnek. Miért olyan fontos az elnevezés?
A kisüzemi söröket elkezdték házi sörnek nevezni, ami önmaga érthetetlen, hogy miért. Az, amit én otthon készítek, az a házi sör, az pedig nem kerül kereskedelmi forgalomba. Mai nap is lehet otthon sört főzni, otthon főzött sörnek egy bizonyos mennyiségig, eltörölték az adóját. Ezt 3 nappal főzés előtt be kell jelenteni, hogy hol mennyi sört fogok főzni, és akkor utána lehet. Ezt a sört ugyan nem lehet forgalomba hozni. Ezt megihatom én, megihatják a vendégeim, barátaim, de ezért ugye nem szabad pénzt kérni. Én ezt nevezem házi sörnek. Az, ami egy kis üzemben készül, az nem, mert ez nyilvánvalóan nem házi sör.
A kézművesség az mit jelentene ebben az esetben?
Hát, tulajdonképpen visszakérdezhetnék, hogy mit jelent a borászoknál a kézművesség. Tehát, hogy mitől kézműves egy pincészet. Ez csak olyan marketing hívó szó. Én azt gondolom, el kell különíteni a nagyipari terméktől. És nem jelenti azt, hogy bizonyos, nevezük így, hogy nagyipari sörök, nem lennének jobbak, mint némely kézműves sör. Mert miért ne?
A sörkóstolás alapszabályai. Az átlag fogyasztó körülbelül annyit tud mondani a sörről, hogy világos vagy barna, nagyon vagy kevésbé keserű, szénsavasabb vagy sem, mekkora hab van a tetején, és ízlette vagy sem. A söröket általában a látvány, szín, átlátszóság, hab, habtartóság, illat, íz és aroma, beleértve az utóízt is, valamint az úgynevezett kortyérzet, azaz a testesség, széndioxid tartalom, alkoholmennyiség, krémesség, stb. Alapján szokták értékelni. A konkrét kóstolást a szemrevételezéssel kezdjük. A sörnek meg kell felelnie a típusának. Az opálosság, zavarosság nem feltétlenül hiba, gondoljunk csak a szűretlen ászok vagy akár a búzasörökre. Sokat elárul a hab színe, textúrája, magassága és tartósága is. Második lépés az illat. Körkörös mozdulatokkal forgassuk meg a sört a pohárban. Így szerencsés esetben sokféle és kellemes illat szabadul fel, aminek, még ha nem tudunk is feltétlenül róla, jelentős szerepe van a sör ízérzetében is. Érdemes félretenni és hagyni kiszáradni a poharakat, s azután is megszagolgatni. Az igazán jó sör után kellemes illatok maradnak vissza, míg a gyenge volumen termékek inkább kellemetlen szagot hagynak a pohárban. Ezután következik a tényleges ízlelés, a kortyintás. A sört ne egy slukra húzzuk le, hanem rágjuk, forgassuk meg, ismertessük meg az összes ízlelőbimbónkkal, próbáljuk meg beazonosítani az ízkomponenseket. Figyeljünk az első benyomásra, a teljes és az utóízre. Arra, hogy milyen hosszan és milyen intenzitással cseng le a komló keserűsége. Ez ugyanis meghatározó arra vonatkozóan, hogy kívánjuk-e a következő pohársört.
A könyvben van egy fejezet a sörtúra. Hát sör nagy hatalmakról beszélhetünk. Egyet-kettőt említsünk meg belőlük, és aztán térjünk át a hazai viszonylatra. Én azt gondoltam, hogy amit úgy többen ismerünk, az a belga és talán a cseh sör, hogy ezekről beszéljünk. Nekem a belga témában feltűnt az, hogy apátsági sörök vannak.
Apátsági sör, mint olyan, az, hát ugye most már több mint 1000 éves trend, mondhatjuk, hiszen a apátságokban apátok, szerzetesek dolgoztak és imádkoztak. Nagyjából ebből állt az életük. Nyilván egy csomó mindent saját maguk állítottak elő. Élelmiszereket akkor ebben ugyanúgy beletartozott a sör is. Mennyi olyan ital van, ami valami kolostorhoz köthető. Tehát ez így ebben az értelemben teljesen természetes, hogy söröket is készítettek a szerzetesek. Ez erős volt Belgiumban, és ez azért is kötik nagyon sokan a Belgiumhoz ezeket a kolostori sörfőzdéket, mert a ciszterci rendből kivált trappisták, azok elég korán fölismerték ennek a marketing üzleti lehetőségét, és ezt a trappista védjegyet levédették bizonyos élelmiszerekre, sajtokra, kenyérre, sörre, ezt már használják, aminek azért nagyon szigorú feltételei vannak, hogy kik használhatják ezt a trappista védjegyet, nevezzük így.
Minden országnak megvannak a saját íz jellegzetességei. Most beszéltünk a belgáról. Egészen más típusúak a csesörök. Hogyan alakul ki egy-egy nemzetnek a sör karaktere? Beszélhetünk-e ilyenről egyáltalán?
Eredendően nem nemzeteknek van sör karaktere, hanem földrajzi területeknek. Mert nyilvánvalóan régen, még mondjuk az, hogy több mint 100 évvel ezelőtt, vagy 150 évvel ezelőtt, amikor még nem volt a közlekedés, a szállítás ezen a szinten, mint ma, akkor ugye nem az volt, hogy leszületelik a Komlót Zsatec környékén, és elviszik Amerikába. Hanem mindenütt azt a árpát használták, helyi. Azt a komlót, ami a környéken meg. Nyilván van, azt a vizet használták, ami ott volt mellettük, alattuk. Nem nagyon tudtak még vizet sem úgy kezelni, mint manapság. Ma már az a kérdés, hogy mennyibe kerül a víz a sörfőzéshez megfelelő víznek a megfelelő tisztítása általában, mert nyugodtan egy csapvízből és bármilyen sörfőző vizet elő lehet állítani. Abból, hogy annak a lágersörnek, amiről az utóbbi 150 évben Csehország elhíresült, ahhoz kivételesen lágy víz, ez is pont ezt szolgálta, ehhez járult hozzá. De Dublinban egy stouthoz már egészen más víz kell. A IPA Angliában nem véletlenül ott alakult ki, ahol kialakult, ott sikerült végül is jó IPA-t készíteni, mert hogy ott adott a víz.
Mi az az IPA?
Az India Pale Ale, az elmúlt éveknek az egyik legnépszerűbb sörtípusa, egy erősen komlózott, felsőeresztésű, világos halvány. Azok a klasszikus, nevezük így történelmi sörtípusok, azok nem véletlenül ott alakultak ki, ahol kialakultak. Visszakanyodva, hogy a Csehországot miért ilyen láger és a pilzeni típus országának nevezzük, hogy az ipari forradalom időszaka. Akkoriban fejlődött az ipar, a városok nagy növekedésnek indultak, hirtelen nagyon sok embert kellett megitatni. Nem csak leitatni, hanem ugye megitatni. Ehhez sok sört kellett előállítani. Addig is főztek Csehországban söröket, jó söröket is főztek, alapvetően többnyire felsőeresztéssel, de akkor mindenki annyira örült ennek az új sörnek, ami egyébként azzal, hogy ez jól nézett ki, egy stabil minőséget tudtak előállítani, beindult a vasútvonalak, a szállítás. Ha már építettek egy nagy sörgyárat...
Kiépítették hozzá az infrastruktúrákat.
Ez nagyon jellemző, hogy Csehországban ez a lágersör, és Németországban is, ezt még hozzá kell tenni, ilyen módon igazából túlnyerte magát.
Milyen trendet lát itt Magyarországon? Milyen típusú sörök mennek?
Pár évvel ezelőtt mindenki IPA-t készített. Vagy pedig valami imperiál stoutot, amiben apait, anyait beleteszünk, meg 10, meg 10, nem tudom, hány százalék alkoholtartalmat. Úgy elfelejtődtek ezek a lágersörök, aminek az az egyik szépsége, hogy elméletileg egy roppant egyszerű sörtípus, viszont azért nehéz jót csinálni belőle, mert nagyon érzékeny a hibákra. Nincsen benne extra komló, meg egyéb pörkölt maláta, hogy elnyomhassa az ízhibákat, ha van benne. Ezért az első éveket ezt ilyen szép szóval a kisüzemi sörfőzők úgy elsunyogták a lágervonalon. Az utóbbi egy évben viszont azért, hogy megtalálták maguknak, és most már vannak nagyon jó vágásörök is, amiket készítenek. Itt Magyarországon annyira az elején vagyunk ennek az újrakezdésnek, hogy itt még mindenki csinál mindent, megpróbálkozik. Nagyon trendről még nem biztos, hogy beszéltünk, az, hogy
fölkapnak egy, van.
És akkor mindenki megy egy irányba. Itt most mindenki próbálkozik, próbálgatja azt, hogy mit tud. Vannak új sörfőzdék, ezek még azért szárnyaikat próbálgatják. Vannak nagyon jó és ígéretes dolgok, sőt, hát vannak olyan sörök is, amik bárhol megállják a helyüket a világban. Sajnos nagyon kevés készül még.
Ezek a kis mennyiségben készülő sörök, tehát a mikroüzemekben készülő sörök, hát elég drágák, elég húzós áruk van.
Ennek több oka van. Ezt a sörfőzők nagyon szépen el tudják mondani. Az élő munka, amit ők beletesznek egy liter sörbe, körülbelül 5-6-szorosa, mint amit egy nagy üzem beletesz a sörébe. Ami azt jelenti, hogy miután azért ismerjük, hogy a munkabérre rakódó egyéb terhek, és az ő viszonylag kevés sörükre ez eleve már sokat jelent. Az anyag, a nyersanyag, amit megvásárolnak. A nagygyárak kamion számra veszik a malátát. Ő nem tud venni egy kamion malátát, mert a többség nem tudja hol tárolni. Plusz egy kamion malátát kifizetni egyben előre, az eléggé megterhelő dolog. Mondjuk hetente vásárolja a malátát, akkor az 30-40%-kal többbe kerül, mint ha megvenné egy kamionnal. Ugyanez igaz a komlóra is. Egészen másfajta komlókat használnak, mint a nagyipar, lényegesen drágábbakat. Ez érződik is általában a sörökön. Ha ezeket szépen összevesszük, akkor már kiderül az, hogy azért ez nem egy olcsó mulatság. Mindennek a tetejére jön az is, hogy iszonyatos keresleti piac van pillanatnyilag. Keresleti piac határozza meg az árat. Nincs az a sör, amit ne tudnának eladni. Vannak olyan kis üzemek, tehát kis sörfőzdék, akik azt mondják, hogy hát tulajdonképpen most még a listára se tudjuk felvenni a jelentkező vevőt, hogy ő venne söröket, ugye nyilván nem egyéni, hanem mondjuk egy üzlet, vagy egy söröző, hanem majd talán 2 vagy 3 hónap múlva jelentkezni, és akkor följük a listára. Még szükség lenne Magyarországon minimum 20-30-40 sörfőzdére. Az egész országban, nem csak Budapesten és környékén.
Bétek György szerzővel beszélgettünk, Bétek Rosenstein sörkönyv című munkájáról, ami a Corvina könyvkiadónál jelent meg. Ha szeretne könyvet nyerni, akkor arra válaszoljon, hogy mit jelent a sörforradalom. Megfejtését a keménykötés kukac.civilradio.hu címre küldje, egybeírva a szavakat, ékezet nélkül.
Egészségedre!
Nem, barátom, a te egészségedre!
Tudod mi? Mindkettőnk egészségére!
A megállapodásunkra!
Igen, a megállapodásunkra! A jólétünkre, a boldogságra, és mindenre, az életre. Ha fáj, ha fáj, az élet.
Csak vigyel és elszáll a gond.
Tisztelni, mint a pád, a hegylevé,
a pedig megy felé.
Hát csak vigyel, ha fáj, ha fáj, az élet.
Csak vigyel és elszáll a gond.
De mindenki így legyen.
Bocsíts, hogy így legyen. Hát csak így áll, de van.
Isten lettel és se szenved, hát te mégse sírjál, ne hagyd magad el.
Így hát bűnös, aki nem dől, ez a perc, hogy helytől duplán inni kell.
Ha fáj, ha fáj, az élet, csak így áll és leszáll a gond.
Mi azok az ivásra?
Megy a szonyom van.
És ki a boldogra?
Te mi a legidősebb lány, a szép szent.
Mazdó! Gratulálunk!
A főben a sokkal
lányra,
és éljen a család.
Hát!
A Szkolár kiadó jelentette meg Lil Kim a bor titka, a bor világa egyben fentes szemével. A kiadó szerkesztőjével, Babicki Tiborral beszélgetünk. Idézek a szerzőtől egy mondatot, vagy mondatrészt. A mesterkért képvilág uralja a borvilágát. És ez nagyon szíven ütött, mert én azt szoktam gondolni, amikor hallgatok ilyen boros műsort, hogy ezek gügyögnek. Ilyen szavak nincsenek. Ilyen kifejezések, ilyen érzések. Hol érzik ezt vajon?
Habár csak hobbi szinten foglalkozom én is borkóstolással, pontosabban érdekelnek a borok. Részt vettem néhány kóstolón is. Indítom távolról. 2 évvel ezelőtt részt vehettem a Népszabadság Top 100 bor zsűrizésében, és ott minden egyes kóstolóasztal, vagy zsűriasztal úgy nézett ki, hogy volt egy zsűrielnök, 2 szomelié, 1 borász, 1 szakács és 1 író. Mindegyik asztalnak ez volt az összetétele. Természetesen a pontozásban a szakácsok és az írók nem vettek részt, mert hogy nem vagyunk hozzáértők. És hallgattuk, hogy hogyan beszélnek a szomeliék az egyes tételekről. Anonim kóstolás volt, tehát nem láttuk pontosan, hogy mit kóstolunk. És tényleg röpködtek a vajasságok, a savgerincek, a piros gyümölcsök. Én, amelyik asztalnál ültem, Légli Géza jobbján foglaltam helyet, aki belekortyolt az egyik tételbe, és azt mondta, hogy szőlő. Határozottan szőlő. Na most nagy derültség volt az asztalnál, de aztán a szünetekben a szomeliékkel beszélgettem, és pontosan erről kérdeztem őket, hogy ennek a fajta zsargonnak, mert ezt mondhatjuk zsargonnak, mi a lényege, mert hogy egyszerű földi halandó számára hozzáférhetetlen, és azt mondták, hogy ez gyakorlatilag egy kódrendszer. Ha ők azt mondják valamire, hogy földes jegyek, akkor nem a föld ízére kell gondolni, hanem mindegyik jelöl egy olyan ízt, amiről nagyon nehéz beszélni. És ezzel a kódrendszerrel érintkeznek egymással a kóstolók, mint egy jelnyelven.
Pont ez a meglepő ebben a könyvben, vagy más ez a könyv, mert ő azt mondja, hogy alakítsd ki a saját nyelved.
Szerintem jól teszi, mert így is egy picit tankönyvként működik. De ahhoz, hogy valaki profi borkóstolóvá váljon, és azt hiszem, hogy 100 emberből 99 nem profi borkóstolóvá szeretne válni, hanem élvezni szeretné a bort. És mivel hogy a borhoz nagyon-nagyon hozzákapcsolódnak különféle érzések, a bor maga is egyfajta érzés, sőt manapság, ahogy divatosan szokták emlegetni, életérzés, mint annyi minden más. Ezért aztán arra próbál meg sarkalni minket ez a könyv, hogy képesek legyünk megfogalmazni a saját érzéseinket. Na most, ha ez sikerül mondjuk a borral kapcsolatban, ami egy meglehetősen komplex és összetett dolog, akkor egyéb dolgokkal kapcsolatban is sikerülhet megfogalmazni a saját érzéseinket, ami valljuk be a hétköznapi életünkben nem hátrány.
53 tanáccsal szolgál, hogy mik azok, amikre érdemes odafigyelni a szabad gondolkodó borivóknak, tehát akik befolyásmentesen tudnak majd bort inni. De a legfontosabb számomra, ami a legfontosabb, az az, hogy a bort nem magába issza az ember, hanem ételekhez fogyasztanak bort, vagy azt javasolja, hogy ételekkel fogyasszuk a bort.
A szerző annyira szabad gondolkodó, hogy a könyv első felében magában fogyasztjuk a bort, minden nélkül, majd a könyv második felében hangsúlyozza, hogy kizárólag étellel. Azt hiszem, ebben is ránk van bízva a döntés, nagyon helyesen, de én nem gondolom, hogy meg lehetne azt mondani, hogy bort csak étellel, vagy éppen csak étel nélkül. Amit azért Kájm is hangsúlyoz, az éppen az, hogy bizonyos fajta borokat nem nagyon érdemes étel nélkül fogyasztani. Ilyen például a szira, vagy más néven siráz, vagy a súlyosabb vörös küvék, ezek önmagukban valóban egyrészt egy pohárnál többet nem nagyon lehet belőlük elfogyasztani, másrészt sokkal komplexebb és összetettebb ízt mutatnak egy-egy étel társaságában, sem mint magában. De az, hogy az ember leüljön mondjuk egy pohár rizlinggel, vagy egy pohár sárdonéval, csak úgy és egy könyvvel mellé, az szerintem nem ördögtől való dolog.
Fehérbor vagy vörösbor?
Is.
Jó, lehet így is, de általában nekem az a megfigyelésem, hogy valaki vagy fehéret, vagy vöröset iszik. Nem figyelt meg ilyen?
De megfigyeltem, kizárólag a saját tapasztalataimról tudok beszámolni. Én eléggé hangulatember vagyok, és nincs mindig ugyanolyan hangulatom. Azt megfigyeltem, hogy a hűvösebb, hidegebb téli hónapokban sokkal több vörös bort iszom, mint mondjuk fehéret. Rozét én nagyon-nagyon keveset iszom, de amikor először úgy Isten igazából kitavaszodik, amikor meg lehet érezni a tavaszillatot, akkor pár napig a rozék járnak a fejemben, mint valami születő ifjúság, vagy örök ifjúság. És aztán a késő tavasz meg a nyár, akkor is iszom vörösbort, de akkor megfordulnak az arányok, akkor inkább a fehéreket kívánom.
Hűtés ez befolyásolja, mert itt is erre is van egy receptje.
Írja, hogy vannak olyan vörösborok, amelyeket kifejezetten hűvösen vagy fehérbor hőmérsékleten kell felszolgálni, úgy kicsit meg is mosolyogja azt, hogy a vörösborokat szobahőmérsékleten, hogy milyen szobára gondolunk, egy panelrakásra vagy egy húzatos vidéki házra, az sem mindegy.
Ha választ bort, akkor klasszikus vagy a modern felfogás szerint választ? Emlékszik a könyvben?
Emlékszem, igen, hogy a földrajzi, igen, vagy igen. Pedig a fajta igen. Jelleg. Inkább a modern felfogás alapján.
Tehát, hogy fajta jelleg?
Ennek pedig az az oka, hogy szerintem Magyarországon ez terjedt el. Miután a magyar borászat a rendszerváltás mikor megszűnt, és újra megpróbált szárnyat bontani, akkor első körben annyi mindent kellett helyre tenni. Az induló magyar borászatok inkább a fajta jelleget kezdték el hangsúlyozni, és csak később kezdték el megpróbálni átpozícionálni, hogy a terület maga is hangsúlyos legyen egy-egy bor választásánál. Valószínűleg szervesen alakult így. Mindenesetre én ebben nőttem bele, úgyhogy most már sokszor eszembe jut, hogy valami mondjuk tokai ízvilágot szeretnék, vagy éppen somlóit, azt is nagyon kedvelem, de korábban leginkább azon gondolkoztam, hogy innék egy Cabernet Sauvignon-t.
Pezsgő. Egy francia embernek a pezsgő, azért az a champagne, az egy fogalom, meg minőség, meg mit tudom én. Ő pedig azt mondja, hogy ügyesek ezek a franciák, hogy ilyen jól megtartották ennek a marketingét, hogy pezsgő.
Hát közben mond mást is, mert azt mondja, hogy a jó pezsgő az megéri az árát még akkor is, hogyha egy minőségi párcipő árába kerül, egy palac belőle. Inkább azt mondja, hogy a tömeggyártású pezsgőnek a színvonalához már bőven feljöttek a dél-amerikai habzóborok, vagy frizzanték, de a valódi pezsgő az még mindig őrzi a piacvezető pozícióját minőségben. Amivel érdemes mondjuk Magyarországon szerintem elkezdeni, bármelyik nagy pezsgőgyártó cégnek, ha az ember észreveszi, hogy van nyers pezsgő változata, az a pezsgő legalapabb verziója, az már egy hatalmas nagy ugrás az úgynevezett tankpezsgőkhöz képest. Ezek a termékek, amelyeket 600 forinttól 1800 vagy 2000 forintos árkategóriában meg lehet kapni, ezekhez képest mondjuk egy nyers pezsgő már majdnem dupla annyiba került, viszont nagyon-nagyon érezhető a minőségi különbség. És a nyers pezsgő az a belépő a pezsgők világába, az a legalapabb verzió. Viszont a valódi pezsgőfogyasztók a tankpezsgőt azt nem nagyon tartják semmire.
Nagyon kedves része ennek a könyvnek, a Ne féljünk a szomeliétől. Annyira nem magyarországi ez az egész helyzet.
Átlag magyar fizetésből azt hiszem nem lehet eljutni olyan étterembe, és magam sem jutottam még el olyan étterembe, ahol ezzel a maga rögvalóságában találkozhattam volna. Ráadásul a magyar vendéglátás számos, hát nem is gyerekbetegséggel, hanem halálos kórral küzd szerintem, bár történnek ellenlépések. Egyre nagyobb divatja és kultúrája van az úgynevezett borbároknak mondjuk itt a fővárosban, és nem egyszer tapasztaltam, hogy ezekben a borbárokban, amelyek kifejezetten a borokra, borkóstolásra épülnek, olyan alkalmazottak dolgoznak, akik arra hivatkoznak, hogy ez a második napjuk, és fogalmuk sincs, hogy mi az az olasz rizling. Ha a szakhelyeken is ezzel lehet találkozni, hál' Istennek egyre kevesebbszer, de még lehet találkozni, épp múlt pénteken találkoztam ezzel, kétszer is. Mit várunk el egy átlagos magyar étteremtől, vagy vendéglőtől. Majd egyszer.
Használati utasítás szomeliékhez. Netán atyáskodónak és feleslegesnek érezzük az éttermek borpincéreit. Ennek az lehet az oka, hogy még nem olvastuk a használati utasításukat. Néhány évvel ezelőtt egy szomeliékkel kapcsolatos történet terjedt el az angol köztudatban. Az összes ilyen történethez hasonlóan valószínűleg ez sem igaz, viszont egy mélyen gyökerező társadalmi jelenségre világít rá. A történet egy férfiről szól, aki egy elegáns francia étterembe vitte a hölgyet, akivel randevúzott, mivel leszerette volna nyűgözni. Miután a pincér felvette az ételrendelésüket, a férfi megkérdezte tőle, hogy tudná-e valamilyen jó bort javasolni. A pincér megkérdezte, hogy szeretnék-e a szomeliét. A férfi pedig lelkesen ezt válaszolta: igen, kérem, azt hallottam róla, hogy rendkívül ízletes. A történet lényege az, hogy ha az ember már azelőtt képes hülyét csinálni magából, mielőtt találkozott volna a szomeliével, akkor milyenek a kilátásai, ha már ott van? Ha igazságosak akarunk lenni a szomeliékkel, be kell vallanunk, hogy az a típus, melyet a karikatúra kifiguráz, a tagba szakadt barátságtalan öreg fazonok típusa, akiknek furcsa kicsiny ezüstkehely, kóstoló csésze lóg a nyakában, már nem nagyon létezik. Napjaink szomeliéi általában fiatal borkedvelők, akik lelkesen osztják meg tudásukat a vásárlókkal. Bármilyen tudásszinttel is rendelkezünk a borokkal kapcsolatban, a szomeliék igénybevételének az az előnye, hogy a borlapjaikon található borokat, a borászatokkal kapcsolatos háttérinformációktól kezdve az évjáratok részletes ismeretéig, úgy ismerik, mint a tenyerüket. Ami még ennél is jobb, hogy művészei annak, hogy melyik ételhez melyik bor illik igazán. A legjobb szomeliék azok, akik nem úgy tanítják a vásárlóikat, hogy információk tömkelegét zúdítják a fejükre, hanem olyan javaslatokkal tágítják a borászati látókörüket, melyeket önmaguktól nem mernének kipróbálni. Néhány esetben a szomeliék olyan népszerűségre tesznek szert, hogy borszupersztárokká válnak, mint például Gerald Bassett, a brit Hotel du Vin szomeliéje, vagy a 2001. szeptember 11-ig a New Yorki World Trade Center egyik tornyának csúcsán helyet foglaló Windows of the World étterem borpincére volt. Mindketten ugyanolyan fontos részévé váltak munkahelyüknek, mint a séfek szoktak. Néhány hasznos tipp a szomeliékre vonatkozóan. Ne féljünk tőlük. Többségük szenvedélyesen szereti a szakmáját és tudását, meg szeretné osztani az emberekkel. Ha elsődlegesen nem üzleti céllal, hanem azért mentünk étterembe, mert szeretnénk az ételeket élvezni, akkor javaslataikkal tovább fokozhatják az élvezetünket. Az egyik veszélye annak, ha követjük a szomelié tanácsát, az, hogy hajlamosak a nagy haszonkulccsal rendelhető boraikat javasolni. Bár senki sem szeret zsugorinak tűnni és rákérdezni az árra, ha elbizonytalanodtunk, lopva pillancsunk bele a borlapba, mielőtt rendelnénk. Ha a szomelié olyan bort ajánl, amit nem szeretünk, bátran kérjük, hogy javasoljon másikat. Ha sikerül olyan szomeliével találkoznunk, akit kedvelünk, és akiben úgy érezzük bízhatunk, akkor próbáljuk meg törzshelyünké tenni az éttermet. Minél jobban átlátja a szomelié, hogy mit szeretünk és mit nem, annál gyümölcsözőbbé válhat a kapcsolatunk.
Beszélt a Shirazról, illetve a Shiráról. Az egyik az ausztrál, ez a Shiraz, adtak neki egy önálló nevet, és van a Ruhr vidékről származó Shirá.
Ez ugyanaz a szőlő, csak éghajlati különbség van. Meg az írásmód különbözik, a Shiraz vagy Shirá, kiki döntse el, hogy melyik a szimpatikusabb, valószínűleg Magyarországon egyszerűbb Shiraznak ejteni, csak írásmódbeli különbség, ugyanis a Shiraz az egyik legősibb szőlőfajta, Perzsiából származó szőlőfajta, a mai Irán területéről származik, és innen származott el Franciaországba is, meg innen vitték mindenfelé. Sokkal magasabb cukortartalommal, sokkal gyümölcsösebb ízzel érik a nagyon délen fekvő Ausztráliában, mint Franciaországban ugyanaz, és emiatt egy picit eltérő jelleget mutat.
Két terméket érdemes összehasonlítani.
Mint ahogy folyamatosan arra hív fel, hogy hasonlítsunk, és ugye arról is beszél, hogy a bor árazása az teljesen képlékeny és kiszámíthatatlan, amelyben igazat adok neki, másfelől viszont mégiscsak bizonyos részei kiszámíthatók. Ha minőséginek mondott vörösbort származzon az bárhonnan, Új-Zélandról, Ausztráliából, Chiléből vagy éppen Villányból, 1000 forint vagy az alatt próbálnak értékesíteni, ott minőséggel nem fogunk találkozni. Ezt be lehet lőni az ár alapján.
azt is sokszor mondja megnyugtatásunkra, hogy nem feltétlenül a drága bor a jó bor. Arra int, hogy nyitottan álljunk ezekhez a dolgokhoz. A rossz bort is kóstoljuk, mert akkor tudjuk meg, mitől jó a jó bor. Mindenkinél egyéni, hogy neki mi ízlik.
Ahogy szokták mondani, hogy pénzen nagyon sok minden megvásárolható, ez 5000 forintos árkategória a vörösöknél, és mondjuk fehéreknél a 3000-nél húznám meg ezt a határt körülbelül, amelyek mindig, minden helyzetben működnek és élményt adnak. Egyébként bor nagyon szoros összefüggésben áll az önismerettel, és biztosan tapasztalta már ön is, hogy mondjuk járja a Balaton felvidéke, egy gyönyörű nyári nap van, megáll egy pincészetnél, kiül a teraszra, kitöltenek egy pohár rajnait, nézi a tavat, csodálatos íze van, ebből hazaviszek egy palackkal, majd megbontja valamikor szeptemberben vagy októberben, és azt vesz észre, hogy a bor nem ad semmit. Hogy semmi nem jön vissza az élményből, hogy más az íze. Tökéletesen más az íze. Mert hogy a bor ízének érzékelésében nagyon-nagyon sok minden belejátszik. Milyen zene szól, milyen környezetben vagyunk, kikkel beszélgetünk, milyen a hangulatunk. Könyvgyakorlati tanácsaihoz olyan dolgok tartoznak hozzá, amik szerintem minden kezdő borkóstoló, bor iránt érdeklődő ember dolgát megkönnyítik, hogy például hogyan ismerjük föl, hogy dugós egy bor. Hogyan ismerjük fel a dugószagot, és erre hoz egy gyakorlati tanácsot, hogy áztassunk be egy kartonpapírt egy éjszakára vízbe, másnap reggel tegyük egy pohárba, és szagoljunk bele. És ahhoz hasonló illat, ezt fel fogjuk ismerni egy bornál is. Ami nem feltétlenül jelent ihatatlanul rossz ízt, minden esetre az egész bornak az összhatását és az ízét megváltoztatja, úgyhogy érdemes, ha étteremben rendeltük, akkor érdemes visszaküldeni.
Mondjuk a 100-ból egy ilyen dugós bor van. Ezt ahhoz képest elég gyakran felszokták hozni ezt a dugó kérdést.
Igen,
hogy,
igen.
Hogy ilyen nagyon ritka.
Mikor arról ír, hogy hogyan próbáljuk megérteni, hogy egy küvé mitől jó, vagy mitől válik jelentőssé, hogy képzeljük el azt, hogy elemeire bontunk egy Bloody Maryt például. És akkor külön megkóstoljuk a paradicsomlevet, a zellert, külön a sót, külön a borsot, külön a citromot, meg külön a nem is tudom, mi kell még bele.
Gin?
Nem, vodka. Vodka megy. Uh-huh. Abban általában vodka megy. Majd ha ezeket összeöntjük, akkor a Bloody Mary már egy teljesen más minőséget, meg egy teljesen más ízvilágot. Tehát, hogy egy borban is a küvé, az több, mint az alkotó elemeinek a összege. Hát ez gyakorlatilag művészi szint, és ezt egyébként bárki kipróbálhatja egészen egyszerűen. Kinéz magának egy pincészetet bárhonnan, és megveszi a legalapabb küvébort, biztos, hogy talál ilyet, majd megveszi az egyel vagy kettővel fölötte levő küvét is. És minden pincészet megcsinálja maga nagy küvéit, különböző tételeket házasít össze, majd ugye a végén marad egy rakat bor. Viszont adott esetben egy-egy tételből nem marad annyi, hogy érdemes legyen fajtában lepalackozni, és ekkor szokott az történni, hogy azt viszont már nem művészi jelleggel kényszerházasítják az összes maradék bort, és akkor az már akkora tétel, hogy ki lehet vele jönni a piacra. Ezek mind iható és minőségi kiváló borok, de érezhető a különbség egy szándékosan kikísérletezett, szépen összerakott nagy küvé és egy kényszerházasított küvé között.
Mondja a bor nirvána. Mit jelent az, hogy bor nirvána? Én nem kaptam rá választ a könyvből, csak hát, ha van egy megfejtése rá.
Hát, én se tudom pontosan. Mert hogy a nirvána a teljes feloldódást jelenti, ráadásul vágyak nélkül. Én a magam részéről pedig a borhoz a vágyakat meg az érzéseket nagyon erőteljesen hozzákapcsolnám. Feloldódás a borban, vagy esetleg valami fajta eligazodás? Képesek vagyunk már a saját érzéseink és a különböző ízek között eligazodni, és ezek között teremteni valami fajta harmóniát. Talán ez, de nem én vagyok a szerző.
Babicki Tiborral, a Szkolár kiadó szerkesztőjével beszélgettünk. Jö Kém, a bor titka, a bor világa egy benfentes szemével című munkájáról. Ha szeretne könyvet nyerni, akkor arra válaszoljon, hogy mit jelent a szabad gondolkodó borivó kifejezés. Megfejtését a keménykötés kukac.civilradio.hu címre küldje. A könyvekből Szabó Zoltán olvasott felszemelvényeket. A műsorokat több évre visszamenőleg is meghallgathatja a rádió honlapján, és podcastról is letöltheti.
Kemény kötés. Könyvekről a fűszövegen túl.
Hajós Vera műsora.
Tudod-e, hogy inni a bort, mintha ez lenne az imád? Úgy idd a bort, hogy nem számít a világ. Úgy idd a bort, hogy nem számít a világ. Tudod-e, hogy inni a bort, mint egy mélyből feltörő faházt? Úgy idd a bort, ahogy készíti a borász. Úgy idd a bort, ahogy készíti a borász. Tudod-e, hogy inni a bort, hogy melege van a napnak, ereje a szónak? Úgy idd a bort, hogy vége lesz a napnak. Úgy idd a bort, hogy vége lesz a napnak. Tudod-e, hogy inni a bort, hogy a szíved beleremeg? Úgy idd a bort, ahogy egy asszony szeret. Úgy idd a bort, ahogy egy asszony szeret. Tudod-e, hogy inni a bort, mintha nem lenne csalódás? Úgy idd a bort, mint egy végső vallomás. Úgy idd a bort, mint egy végső vallomás. Tudod-e, hogy inni a bort, ahogy az est hajnal csillag ragyog? Úgy idd a bort, mint egy kérés, mit Isten adott. Úgy idd a bort, mint egy kérés, mit Isten adott. Úgy idd a bort, mint egy kérést, mit Isten rád bízott.